Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 14. rész 25. versétől a 33. versig. Lukács evangéliumában a 14. részben a 25. verstől a 33. versig így szól hozzánk az Isten igéje. Megy vala pedig ővele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fiú testvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülve felszámítja a költséget, hogy van-e, amivel elvégezze. Nehogy, minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembe szállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben, még mikor amaz távol van, követséget küldve megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól. Nem lehet az én tanítványom. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyán, köszönjük, hogy eljöhettünk ma is a templomba. Dicsérünk és magasztalunk téged, a világ teremtőjét, gondviselőjét, a mi megváltónkat. Köszönjük, hogy őt is te küldted nekünk, fiadat. Köszönjük néked, hogy te és a fiú elküldted a szent lelkedet, hogy munkálkodjon a szívünkben, hogy valódi imádóiddá és követőiddé tegyél bennünket igazi megtért emberekké. Köszönjük néked, hogy ma is a te igédet kérhetjük elsősorban, szólj hozzánk a mennyből, a földi teremményeidhez, akik itt élünk, a bűnben, a halálban, a kárhozatban és sokféle nehézség között. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, akik itt élünk mindenféle kényelmes viszonyok között, szép ruhában, bőséges étellel, itallal ellátva, anyagi jólétben is. Kérünk téged, hogy érjen el a te szavad bennünket, a magasságból hajolj le hozzánk. Kérünk téged arra, atyánk, hogy áldásod legyen rajtunk ezen az egész napon, és köszönjük néked, hogy ahogy eddig közöttünk voltál ígéreted szerint, úgy közöttünk maradsz, hitünk szerint ma is. Kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek az emberek, megemlékezzenek rólad, magasztalják a fiút, a drága megváltót, a meghalt és feltámadott Jézusunkat, és szent lelked munkájának kitegyék a szívüket. Kérünk, légy ott is jelen, áld meg őket is, és így emlékezzél meg most itt rólunk is kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük az ige hirdetésre készülve a 434. énekünk első versét. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
434.
Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 14. részéből olvassuk a 25. verstől a 27. versig. Megy vala pedig ővele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fiú testvéreit és lány testvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntjük itt a gyülekezetünk tagjait is, és közöttünk a fiatalokat, akik eljöttek ide, közel 100-an az ország minden részéről, hogy egy fontos kérdést, sőt a legfontosabb kérdést átgondoljuk. Ez a megtérés a Krisztus követésébe állásnak a kérdése. Tegnap egész nap erről volt szó, különböző előadások voltak és csoportbeszélgetések. Volt egy kis szabadidő, szabad program is, de a lényeg a fordulópont, az életünk fordulópontja, ahol eldől, hogy egy földi életben áldottan, értelmesen élünk-e, vagy átkozottan és értelmetlenül, és eldől, hogy a földi életünkben boldogok leszünk, illetve kiteljesedett életet élünk, és ahol eldől az is, hogy az örökké valóságot a pokolba vagy a mennybe fogjuk tölteni. Úgyhogy erről az élet fordulópontról volt szó a tegnapi napon, és ma is ehhez kapcsolódik az igehirdetés. Szeretettel köszöntjük tehát nem csak a mieinket, hanem a vendégeinket is közöttünk. Képzeljétek most el a poros palesztinai országutat, ahol a nagy melegben vonul egy nagy zajongó sokaság, legelőn lépked a názáreti Jézus nyomában zajongó követői. Úgy gondolom, hogy Jézus már bizonyára hosszabb ideje magában mélyedve lépdelt a sokaság előtt, akik azt gondolták, hogy Jézusnak a követése az nem túl komoly dolog, nem kíván sokat a követőitől, sőt, meglehetősen alacsonyra tette a mércét, tulajdonképpen nagyon könnyű követni. Jézus pedig a Golgotai kereszt felé tartott, és látta, hogy ezek az emberek, legalábbis a legnagyobb részük milyen tévhitben él. És hogy kiózanítsa őket és mindenkit, mindenféle megkérdezés nélkül teljesen váratlanul odafordult e követők tarka-barka seregéhez, és a felolvasott szavakat mondta nekik. Ezek a szavak Jézusnak talán a legnehezebb, a legriasztóbb, legmelbevágóbb, legprovokatívabb, legsokkolóbb szavai. Súlyos mondatok. És aki ezeket ott meghallgatta, szerintem elállhatott a lélegzete, és megértette, hogy itt Jézus követése az nem játék. A Jézus követése az komoly dolog. Tegnap is jeleztem már a bevezetőben, amikor köszöntöttem a fiatalokat, hogy itt komoly dolgokról beszélünk. Nem azért jövünk össze, hogy itt bulizzunk, meg fesztiválozzunk, meg dicsizzünk, meg nem tudom, mit csináljunk. Komoly dolgokról beszélünk. Ez pedig komoly dolog. És itt Jézus szavai is mutatják, hogy ez rendkívül komoly, halálosan komoly dolog az ő követése. Hát nézzük, hogy mit is igényelt a követőitől. Ez az első gondolatköröm. Először is azt mondja, hogy aki engem követni akar, annak meg kell gyűlölnie, és felsorolja az emberek legközelebbi családtagjait. Akiket eddig a legjobban szerettél, azokat meg kell gyűlölnöd értem. Ugye elgondolkozunk, hogy jó hallottuk ezt? Még azokat is meg kell gyűlölnünk, akik nemzettek, vagy világra hoztak, apánkat, anyánkat. a vértestvéreinket, fiúkat, lányokat, ha vannak, a házastársunkat, a szerelmünket, ennek gyümölcsét, a gyermekeinket is. Valóban ezt mondta Jézus. Meg kell gyűlölnünk őket, ő miatta. És úgy gondolkozunk, hogy vajon Jézus nem kerül-e szembe a Bibliának számos más mondásával, más tanításával, mint hogyha szembe kerülne azzal, hogy tiszteljük a szüleinket. Az 5. parancsolat. Mintha szembe kerülne azzal, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Sőt, szeressük ellenségeinket is. Ezeket ő mondta. Mintha szembe kerülne önmagával, aki a keresztfán haldokolva is gondoskodott a saját anyjáról. De mintha szembe kerülne a követőinek a tanításaival is, hiszen azt mondta Pál apostol, hogy szeressék a férjek a feleségeiket, mint Jézus az egyházat. Vagy nem írta az 1. Timóteus levélben, hogyha egy ember a saját házanépéről gondot nem visel, akkor rosszabb a hitet lennél. Hát ezek, mintha ellentmondásba állnának Jézus szavai, úgy az egész Bibliával, de mintha önmagának is ellentmondana. Nos, látszólagos ez az ellentmondás. Ahhoz, hogy a szavait jól értsük, tudnunk kell, hogy a keleti emberek nagyon gyakran használták a hiperbolákat. Ezek a hiperbolák, ezek ilyen túlzó kijelentések, amiket arra használtak ilyen irodalmi stílusként, hogy aláhúzzanak valami döntő, fontos dolgot. Éppen azért mondták így, hogy felkapják az emberek a fejüket, és odafigyelj, micsoda? Elgondolkozzanak rajta. Jézus szavai hiperbolák, amik azt jelentik tulajdonképpen, hogy aki őt követni akarja, annak készen kell állnia arra, hogy mindenki mást háttérbe szorít, és őt pedig az előtérbe állítja. Őt az értékrendje csúcsára állítja, és a minden egyebet csak utána való értéknek lát. Vagy úgy is szoktuk mondani, hogy ő neki ad prioritást az életben. Ez sokszor a fordításokban is kijön, mert elveszik ennek a jézusi kifejezésnek ezt a hiperbolikus jellegét, hogy gyűlölni. A szó azt jelenti, és úgy körülírják, hogy az emberek ne ütközzenek bele annyira, de nem kéne ezt tenni, de mégis ezt teszik, hogy segítsenek esetleg megérteni. És úgy fordítják, hogy háttérbe szorítani. Hozzá képest a háttérbe szorítani valakit. Vagy valakiket. Tehát azt hiszem, hogy értjük már jobban, hogy Jézus mire gondolt, és ezek a szavai ilyen formában nem is állnak ellentmondásban egyéb igékkel. Sőt, Jézusnak ez a mondása tulajdonképpen visszamegy az Isten saját beszédére, amit a Mózes 5. könyvének a 6. részében olvasunk. Halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedüli Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Itt Isten már az ószövetségi népének nyilvánvalóvá tette, hogy ő akar a legelső lenni az életükben. Semmi nem előzheti meg őt. Tőle való függésre hívta őket, a neki való engedelmességre hívta őket, a szavának a követésére hívta őket. Szeressék egész valójukkal, lelkükkel, testükkel, az erejükkel, az eszükkel, az akaratukkal, mindenestől szeressék őt, páratlan helye legyen az életükben. Jézus Krisztus pedig ugyanezt az igényt támasztotta. És ezek a szavai ma is érvényben vannak. Ma is érvényben vannak. Az Úr Jézust, ha követni akarjuk, ha nem akarjuk, akkor nem kell vele foglalkozni, de ha követni akarjuk, akkor őt jobban kell szeretnünk mindenkinél, akit egyébként természetesen szeretünk. És itt felsorolja az Úr Jézus a különböző családtagokat, rokoni viszonyokat, mondom, akiket hát úgy természetesen nagyra tartunk minnyájan, nem mondja, hogy ezeket nem kell szeretni egyáltalán, hanem azt mondja, hogy őt ezeknél is jobban kell szeretnünk. De ezen túlmenően Jézus nem csak ezt mondta, hanem azt is mondta, hogy, nem, hogy őt önmagunknál is előrébbre kell sorolni. Így azt mondja, hogy meg nem gyűlöli ezt, azt, amazt, és hozzáteszi, sőt, még a maga lelkét is meg nem gyűlöli. Megint hiperbolikus a kifejezés. Azt jelenti, hogy önmagunkat háttérbe kell szorítanunk a kedvéért, az ő kedvéért. Őt kell magunk fölött a legnagyobb tekintélyként elismerni. Ez nagyon szemben áll a mai korszellemmel, mert ma az embernek azt mondják, hogy te vagy az Isten, és te valósítsad meg önmagadat, amit elgondoltál, amit vágysz, a terveidet, az álmaidat. Te szeresd önmagadat, te imádjad önmagadat, te dicsőítsed önmagadat, mutogassad állandóan magadat, hogy lássanak, hogy magasztalhassanak téged. Mindig exponáld magadat, és mondd el, hogy mit csináltál, hogy tudjanak megdicsérni téged, és te kerülj a középpontba. Hát Jézus azt mondja, hogy nem, aki engem akar követni, az nem lehet többet a középpontban, mert annak a szívében én leszek a középpontban. Én akarok lenni a középpontjában. Ez nagyon más, mint ami a mai korszellem. Ezt úgy is nevezi Jézus máshol, meg az egész Szentírás, hogy önmegtagadás. Amikor az ember saját magát, akár az eszét, akár az érzéseit, akár az álmait, vagy az elképzeléseit, a terveit, azt mondja, hogy nem ez a legdöntőbb a számomra, hanem Jézus a legdöntőbb a számomra. Mert én az ő követője vagyok. Máshogy nem lehet őt követni. A harmadik, amit mondott az Úr Jézus a követése feltételéről, hogy az embernek még arra is készen kell lenni, hogy fölvegye a keresztjét, és azt vigye, és hordozza. Ez is olyan dolog, ami hiperbolikus dolog, de azt hiszem, hogy értjük, hogy mire utal vele Jézus, nevezetesen arra, hogy vállalni kell érte a szenvedés, sőt, nem is annyira a szenvedésre utal, hanem a halálra. Mégpedig a leggyalázatosabb halálnemre. Nekünk ilyen mai embereknek nem annyira van ott a lelkében vagy a tudatában, hogy a kereszt halál az Jézus korában a leggyalázatosabb halál volt. A legutolsó gonosztevőknek tartották fenn, szégyen volt, ha valakit így végeztek ki. Római polgárt nem volt szabad keresztre feszíteni. Tilos volt ezt megtenni. A legszégyenletesebb halál nem volt, amit el lehetett abba az időbe képzelni, és amikor ezt hallották emberek, hogy vegye fel a keresztjét és kövesse engem, akkor ez körülírása volt annak, hogy keresztre feszítenek. Vállald ezt is. Vagyis mondj, kész legyél lemondani az életedről is, értem. Nyilván mindenki életbe akar maradni, mert van bennünk egy életösztön, de azt mondja Jézus, hogy értem, még ezt is le kell tenned, és meg kell tagadod, és ha kell, vállald értem a halált is. Nem a nyakadban kell hordozni a keresztet, hanem a hátadon. Nem biztos, hogy ez történik mindenkivel, de késznek kell lenni látatlanba erre annak, aki Krisztus követője akar lenni. Hát olyan, mintha Jézusnak lenne egy saját keresztje, meg amit aztán el is viselt, ugye, éppen oda tartott, amikor ez a történet elhangzott, éppen a keresztre ment. De vannak a követőinek is kisebb keresztjei, amiket nekik kell elhordozniuk, mondjuk a Pál apostol a Kolossé levélbe ír erről, hogy ő örömmel vállalja a Krisztus testéért való szenvedést, az egyházért való szenvedést, hogy így kipótolja azt a szenvedést, amit Krisztus szenvedéséből még hiányzik az ő egyházáért. Azt akarja ezzel mondani, hogy Jézus megváltotta az egyházat a szenvedéseivel, a halálával, de azért, hogy ez az egyház létrejöjjön ebbe a világba, és tiszta legyen, ahhoz ő is vállalja a szenvedést a Krisztus ügyéért, a Krisztus evangéliumáért. Hát vállalta is. Nagyon sok szenvedésen ment keresztül, ő maga leírja ezeket a dolgokat, testi, lelki gyötrelmeket, kínokat, amiket kiállt a Krisztus ügyéért. Igazat mondott Jézus, és ő az egyik ilyen nagy példánk ebben a dologban. Na, a lényeg tehát ebben az első pontomban, hogy az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, illetve hát a követőinek, akik ott vannak mögötte, hogy aki nem kész ezekre a dolgokra, nincs kész ezekre a dolgokra, aki nem kész őt a saját vérszerinti családtagjai elé helyezni, aki nem kész őt önmaga elé helyezni, aki nem kész arra, hogy még az életénél is fontosabbnak lássa Jézust, az nem lehet a tanítványa. Nem lehet a követője. Csak az követhet, aki azt tudja nekem mondani, amit a Zsoltárokból olvasunk a 16. Zsoltárba, azt mondom az Úrnak, feletted való kincsem vagy jóm nincsen. Feletted való jóm nincs. Mindegy, hogy a férjem, a feleségem, a gyerekeim, az anyám, az apám, mindegy, hogy én, mindegy, hogy az életem, te vagy a legfontosabb. Feletted való kincsem nincs. Te vagy a csúcs az értékrendemben, te vagy az abszolút első prioritás. Ez így van. Ez a megtéréskor kikristályosodik az ember előtt, kikristályosodik az, hogy Jézus milyen totális, teljes, abszolút elköteleződést, lojalitást, odaadást kíván. Őt nem lehet ilyen félig meddig követni, meg nem lehet így félszívvel követni, meg szabadidőbe követni, meg amikor kedvem van hozzá követem, meg részmunkaidőbe követem. Nem lehet. Őt vagy teljesen odaadással ismerem el magam fölött, vagy nem ismerem el magam fölött. Nincs harmadik út. És kérdezzük ilyenkor, hogy nem lehetne Jézusunk egy kicsit lejjebb tenni azt a mércét? És erre az a válasz, hogy nem. Nem lehet. Nem lehet. Abszolút személyes, totális, radikális odaadást, döntést, elköteleződést kíván Jézus maga mellett. Az ő abszolút prioritásának az elismerését. Ez, testvérek, ma is így van. Enélkül nem lehet senki igazi megtért ember, igazi keresztjén, igazi Krisztus követő, a keresztjén azt jelenti Krisztus követő. Nem lehet, egyszerűen. És én se tehetem lejjebb a mércét. Nem mondhatom, hogy nehogy komolyan vegyétek már Jézust. Elég úgy félgőzze. Így is jobb lesz, mintha egyáltalán nem állnátok bele. Ezzel is meg lehet elégedni. Én nem fogom ezt mondani nektek. Nem mondhatom ezt. Őt a saját szívetekbe és a lelketekbe, önmagatoknál, az életeteknél, a családtagjainál is fontosabbnak kell tenni, nem beszélve még egyéb dolgokra, amiket még nem is sorolt föl Jézus. Mondjuk a pénzt, meg a hatalmat, meg a sikert, meg egyebeket. Megjegyzem, nagyon fontos ez, hogy ez manapság, mármint hogy Jézus ezen abszolút tekintélyének az elismerése és az önmagunk autonómiájáról való teljes lemondás, a tőle való függésünk elfogadása, ez manapság az igének a mindenek fölé helyezését jelenti. Az írott igének, a Bibliának magyarul. A mindenek fölé helyezését jelenti. Jézus elismerése a Biblia mindenek fölött való elismerése. Ezt a kettőt, testvérem, soha ne válasszátok el. A testélet igét Jézus nem lehet elválasztani az írott igétől, mert egy. Igen, az egyik egy könyv, a másik meg egy személy, akkor se lehet elválasztani. Mihelyest elválasztom, vagy elválasztja valaki Jézust a Bibliától, a Bibliából lesz egy emberi könyv, csak egy emberi könyv, amit Ézsaiás, meg János, meg nem tudom ki írt. Emberi könyv. Mint Hemingway regényei, vagy Petőfi költeményei. Ha meg Jézust választom el a Bibliától, Jézusról nem fogok semmit az égvilágon tudni. Lesz belőle egy üres jelszó, egy tartalmatlan kifejezés. Össze kell kapcsolni, úgy, ahogy a régiek összekapcsolták. Maga Jézus is összekapcsolta magát a Bibliával. Egyértelműen összekapcsolta magát a Bibliával. Az apostolok is összekapcsolták Jézust a Szentírással, és a keresztjének is, különösen a reformációban történt ez meg. Jézus elismerése, abszolút tekintélyként való elfogadás azt jelentette, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás, és tota scriptura, a teljes Szentírás, nem egyik másik része, igen, de másik része, igen, nem. Az egész és a teljes Szentírás elismerése, mégpedig a hit és élet minden kérdésébe. A hit, a teológia, vagy az élet, az etika minden kérdésében abszolút meghajlok az ige előtt, ha Jézus követője vagyok, vagy akarok lenni. Onnantól mindegy, hogy én mit gondolok, mit mond az én eszem, meg mit csúgnak az én érzéseim egyes bibliai igékkel kapcsolatban. Onnantól mindegy, hogy mi a közvélemény, meg mi a divat, meg mi a többség véleménye vagy látása. Onnantól egy számít, Krisztus, az írás. Krisztus követésébe állni nem lehet ma úgy, hogy őt és az írást nem tekintem egynek, és nem vetem alá mindenben magamat az írás tekintélyének, Krisztus tekintélyének. A második gondolatkörre is áttérnék most már, mert az is nagyon fontos, tudnélik, mivel indokolja Jézus ezt az igényét? Vagy mi indokolja egyáltalán Jézusnak ezt az igényét? Előállhat valaki ilyen követeléssel? Támaszthatja ezt az igényt a követése feltételéül, a vele való közösség feltételéül? Azt hiszem, testvérek, hogy nincs az az ember, aki ezt megtehetné. De Jézus nem csak egy ember. Ő az Isten ember. Jézus páratlan személy. És az egyik ok, amit mondanék itt, amiért ő igényelheti ezt, az az, hogy ő maga Isten. Emberi formában. Pont ez a lényeg. És amit Isten így kíván maga iránt, azt ő is kívánhatja. Ha Isten azt kívánhatja az 5 Mózes 6-ban, hogy féljed az Istent, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezéseit és parancsolatát, melyet parancsolok neked, hallgasd Izrael, teljesítsd ezeket, mert az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ha ezt Isten követelhette az Ótestamentumban, akkor Jézus követelheti az Új Testamentumban, mert ő Isten. Valóban Isten Jézus? Nem csak egy nagy ember? Valami nagy sztár a középkorból, vagy ókorból? Hát nem, testvérek, ő valóban az. Mondott döbbenetes dolgokat Jézus erről, amiket a zsidó fülek jól értettek, és rögtön Isten káromlással is vádolták, és azt mondták, hogy te egyé teszed magad Istennel, ezért Isten káromló vagy, és meg fogunk ölni, meg fogunk kövezni. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, mondja Jézus. Én vagyok. És itt azt a szót használja, amivel Isten Mózesnek bemutatkozott a csipkebokornál, amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Én vagyok, aki vagyok. Én vagyok, a vagyok. Azt mond, amikor megkérdezik, hogy ki küldött, mondjad, a vagyok küldött engem. Jézus azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ábrahám a zsidó kősatja. Előtte vagyok. Nem voltam, vagyok. Az örök jelen. Vagy amikor ezt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. Vagy amikor megszólal Jézus, és azt mondja, bizony-bizony mondom néktek. Az ószövetségi proféták azt mondták, hogy Isten nevébe szólaltak meg, hogy ezt mondja az Úr, és elmondták, hogy mit mond az Úr. Jézus nem mondta ezt, hogy ezt mondja az Isten, hanem azt mondta, hogy ezt mondom én. Bizony-bizony mondom. Ez nyomatékos kijelentés. 25-ször János evangéliumában és az egész új szövetségben. Most azt mondja ezzel, amikor ezt a kifejezést használja, hogy bizony mondom, vagy bizony-bizony mondom néktek, hogy most egy olyan kijelentést fogok nektek mondani, ami megfellebbezhetetlen kijelentés, isteni kijelentés, abszolút nyomatékkal bír. Ha újonnan nem születtek, nem mehettek be az Isten országába, mondja. Vagy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Egyszer össze lehetne szedegetni ezeket a mondásait, amelyeket úgy közvetít, nem hogy ezt mondja az Úr, hanem ezt mondom én. És isteni tekintéllyel szólal meg. Jézus cselekedeteit, hogyha vizsgáljátok, testvérek, hogy vizsgáljuk, akkor mindegyikben felfedezhető az Ószövetségben Isten által véghez vitt csodák valamelyike. Nem mondom, mikor Isten szétválasztja a tengert, és ketté hasítja a tengert, a múltkori Zsoltárban volt róla szó. Jézus lecsöndesíti a tengert. Ő ugyanúgy parancsol a vizeknek, mint az Isten az Ószövetségbe. Vagy Isten mannát ad a népnek, és jön Jézus, és ő meg kenyeret ad az 5000-nek, meg a 7000-nek, a semmiből. Ezek mind olyan csodái, amik isteni csodák, és jelzik, hogy ő benne olyan hatalom van, ami csak Istenbe van jelen. Amikor föltámaszt halottakat, nem Illés támaszt halottat, nem Elizeus támaszt az Ószövetségbe halottat, hanem ráborulnak, meg ott esedeznek Istenhez, hogy adja meg vissza a lelkét ennek a gyermeknek, vagy valakinek. Jézus nem borul rá senkire, beszól a sírból, hogy gyere ki, és kijön a halott, Lázár. Mert ő Isten. És az egész lényének, hogyha vizsgáljátok és vizsgáljuk a tisztaságát, még a nem hívő emberek is elismerik, hogy Jézus a legerkölcsösebb ember volt a világtörténelemben. Nincs hozzá hasonlítható. De az hívők is látják ezt, és még jobban, még mélyebben fogjuk föl, hogy valami döbbenetes tisztaság sugárzott Jézusból. Nem volt semmi a gondolataiban, motivációiban, a céljaiban, a szavaiban, a cselekedeteiben, amire azt lehetett volna mondani, hogy ez bűn, hogy ez vétek. Senki nem tudta őt, nem is tudtak rábizonyítani semmit. Melyik őtök vádol engem közületek bűnnel, kérdezi a legfőbb ellenségét, és elnémulna. A farizeusok meg az írástudók. Az Istennek a szentsége, az Istennek a tisztasága hatott át, és sugárzott ki belőle. És amikor bűnbocsátott, amikor viszik hozzá azt az embert, oda leeresztik a szoba közepére, aztán azt mondja neki, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, és mindenki összedugja a fejét, és összesugnak, búgnak ottan, meg magukból morognak a farizeusok, az írástudók, hogy nem bocsáthat meg más egy bűnösnek bűnöket, csak az Isten, mert ott van az Ószövetségből, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát ki ez? Mit mond ez? De tényleg megbocsátattak a bűnei? Meg. Azt mondja Jézus, hogy elhiggyétek, hogy megbocsátattak a bűnei. Vedd fel a nyoszajádat, azt eredj haza. Mondja a gutaütötnek, aki ott feküdt már évek óta talán a nyoszaján bénán. És azt fogja magát, összetekeri a kis gyékényét, az hazamegy. Hát ahogy ezt látjátok megtörténni, úgy bocsátattak meg a bűnei is. A bűnbocsánatot osztja Jézus. Egyszerűen nem is sorolom tovább. Kér egy teljes, abszolút elköteleződést Krisztus maga mellett? Megteheti? Mint Isten fia, megteheti. Mint Isten ember, megteheti. Sőt, csak ő teheti meg. Ilyen elköteleződést senki nem kérhet tőlem vagy tőletek, csak ő. De ő kér is. És még egyet mondok, amiért ő kérheti. Azért, mert nincs olyan, aki jobban szereti az embert, mint ő. Olyan valaki kér tőlünk kizárólagos helyet a szívünkben és az életünkben, aki az övéit a legvégsőkig, a kereszthalálig elmenve szerette. Hiszen, hogy az igében olvassuk, hogy szerette őket mind halálig, a keresztfának haláláig szerette őket, és ez azt jelenti, hogy magára vállalta a mi bűneinket, azoknak az isteni átkát, az isteni haragot, ami azok miatt minket kellene sújtson, azoknak az isteni büntetését, a kárhozatot, a poklot, ezt ő mind magára vette. Azért, hogy rólunk levegye, és nekünk biztosítsa Isten megbocsátását, a kegyelmet, a megigazulást, az örök életet, a boldog földi és áldott örökké valóságot az ő országába. Ezt senki nem tette volna meg értünk, nem is tehette volna meg értünk, csak az a valaki, aki szeretett minket, és mind halálig szeretett minket, a keresztfának, ennek a gyalázatos halálnak a vállalásáig. Szeretett minket. És ha nem teszi meg azt, amit megtesz, akkor mi mindnyájan a bűneinkbe veszünk el. Élünk egy üres földi életet, amit látunk, vagy amit éltünk is, mi magunk is, mielőtt megtértünk. Aztán meg a halál után átlépünk a pokolba, megyünk a kárhozatra. Mindegy, kik voltunk, vagy mit csináltunk az életbe. Ha nincs az, amit ő tesz, és mi nem hiszünk abban, akkor elveszünk. Ez a kereszt, hogy így mondjam, az ő szerelmi vallomása nekünk. Szeret minket az Úr. Akkor is szeretett, amikor az ellenségei voltunk, akkor is, amikor lázadtunk ellene. Még akkor is, amikor meg se születtünk, már akkor szeretett minket. Örökké való szeretettel szerettelek, és ezért terjesztettem rád az irgalmasságomat. Még nem is volt világ, már akkor szeretett, mert akkor vállalt bennünket. És ha majd nem lesz ez a világ, akkor is szeretni fogja az övéit. És ez a valaki, testvérek, aki értünk a legnagyobb áldozatot meghozta, mert a barátaiért még csak-csak meghal valaki, de az ellenségeiért nem, de ő megtette ezt is. Ez a valaki, aki így szeretett, kérheti azt, hogy én nekem biztosíts első helyet az életedbe. Nekem. És mindenki másnál jobban szeresse engemet. És az én igémet. És így kövess engem, és így tér meg én hozzám. Igényelhet valaki ilyet tőlünk más, mint ő? Szerintem nem. A harmadik gondolatkörön végül, hogy hogyan teljesíthető ez az igény? Hogyan teljesíthető ez? Nos, ahhoz, hogy az Úr Jézust ennyire radikálisan, személyesen, kizárólagosan szeressük, ismerjük el magunk fölött, vagy az igét így ismerjük el magunk fölött, föladva a saját autonómiánkat, a saját függetlenségünket, és bevállaljuk ezt az egész utat, amit ő kíván tőlünk, ehhez először is, testvéreim, őt meg kell ismernünk, az eszünkkel. Meg kell ismernünk az eszünkkel. Egy kicsit szolgálta az is, amit elmondtam az eddigiekben, ezt a dolgot. De meg kell ismerni a jellemét, a személyét, a szavait, az egész valóját Krisztusnak. Meg kell ismernünk. Úgy is mondhatom, hogy a Jézussal kapcsolatos intellektuális tudatlanság az nem célra vezető, és nem kívánatos. Annak az előfeltétel egyébként, hogy érzelmileg is elkezdjük őt szeretni, és aztán vonzódjunk hozzá, vagy aztán akaratlagosan is nyilván mellette döntsünk, és elkötelezzük magunkat, ehhez ismernünk kell. Az értelmi megismerés ugyanígy van a fiú-lány kapcsolatban, vagy férfinő kapcsolatban is. Előbb intellektuálisan ismerjük meg a másikat. Lehet, hogy úgy tetszik elsőre, vagy valami jó, de mégis meg kell ismerni a másikat, mert sokszor a szép külső csalóka belsőt takar. De nyilván meg kell ismerni a másikat. Ez nagyon fontos. Ismerjük meg. Ismerkedünk, szoktuk is mondani, amikor együtt járnak a fiatalok. És ez megismerni a másik, mik a másiknak a prioritásai, mik a vágyai, mik a tervei, mik az ambíciói, mi a család története. Megismerni őt. És közben, ahogy megismerjük, elkezdünk hozzá érzelmileg is kötődni. Elkezdünk vonzódni hozzá, szívesen vagyunk vele, szerelmesek leszünk bele. Nem biztos, hogy mindjárt a szerelemmel kezdődik, az érzéssel kezdődik egy kapcsolat. Megismerkedünk, és aztán közben elkezd ébredezni a szerelem. És aztán előbb-utóbb oda jutunk, hogy össze akarjuk kötni az életünket, és már akarjuk ezt a kapcsolatot, és akarunk egymás mellett elköteleződni, és akarunk együtt élni életünk végéig, az utolsó percig, amíg lehet. Tehát valahogy jön aztán az esküvő, ahol itt áll két ember, akik ezt ismerik is valamennyire egymást, érzelmileg is össze vannak kötve, és akarják egymást. És ez hasonlóan van Krisztus és az ember között. Meg kell ismerni. Közben kialakul az intellektuális ismeret mellett, kialakul egy ilyen érzelmi vonzódás is Krisztushoz, és aztán eljutunk odáig, hogy most már akarom. Akarom. Nem ismerjük soha igazán Jézust. Tehát nem azt mondom nektek, hogy egy ilyen totális ismeret kell ahhoz, hogy valaki érzelmileg is, akaratlagosan is, hitben elkötelezze magát Krisztus mellett. De ez a férfi-nő kapcsolatban is ugyanígy van. Mikor megismerjük egymást, valamennyire megismerjük. Elindul valami érzelmi dolog, aztán az akarati döntés is megszületik. De aztán, amikor összeházasodik, onnan ott kezdődik el valami még mélyebb megismerés. Ismeri Ádám az ő feleségét. Megismeri őt egyre mélyebben. És akkor jó esetben egyre csak növekszik és erősödik az az érzelmi kötődés is a férj és a feleség között. És egyre jobban akarják is egymást. Ez így van Krisztussal, és nem kell mindent tudni róla. De van egy minimál ismeretanyag, amit mégiscsak tudni kell, hogy elkezdődjön valami érzés a szívünkbe iránta, meg dönteni tudjunk mellette, és elkezdjünk bízni benne, rábízni magunkat. Ez a dolog, amit itt hangsúlyozok, ez teljesen szembeáll a mai teológiával. Azért mondom, hogy tudjatok erről. Az egzisztencialista teológia szerint igazából nem szükséges semmit tudni Jézusról, hogy elkötelezzük magunkat mellette. Sőt, nem is lehet semmit tudni Jézusról. Úgy kell elkötelezni magunkat Jézus mellett, mint amikor ugrunk a sötétbe. Így is nevezik ez a fajta hit, az a sötétbe való ugrás. Nem tudunk semmit Jézusról, mert hogy a Biblia, mondja ez az egzisztencialista teológia, a Biblia az nem megbízható forrás. Jézusról nem tudható pontosan, hogy mit mondott, vagy mit csinált. Ezek utólagos kitalációk, amiket itt összeeszkábáltak bizonyos irodalmárok, Márknak a neve alatt, meg Lukácsnak a neve alatt. Ezek, van, amelyik talán a második században valami gyülekezeti tagok mondtak valamit, vagy akartak kifejezni valami tanúságokat ezekkel a történetekkel, de semmi biztosat nem tudunk. Odáig jutottak, hogy Jézusnak talán egyetlen egy szava áll meg a Bibliában, amit ő mondott, ez az Abbá, Atyám. Tehát ez elképesztő. És akkor mit mondtak? Ha már Jézusról nem tudunk semmit, akkor mondjuk lehet az, hogy bezárjuk a templomajtót, de ők nem bezárták a templomajtót és feloszlatták az egyházat, hanem azt mondták, hogy jó, akkor az az igazi hit, hogy ebben a Jézusban, akiről nem tudunk semmit, ebben kell bíznotok. Nem kell róla semmit tudnotok. Csak bízzatok benne. Ugorjatok a sötétbe. És majd egyszer fölkap benneteket, vagy elkap benneteket. Nem erről van szó. Nem ez a hit és a Krisztusra vetett bizalom. Ahhoz nem lehet így elkötelezni magunkat vaktába, hogy én meglátom a feleségemet, hogy hely, ez jó lesz. Na, gyerünk, menjünk hónap a templomba, esküdjünk. Így, de nem így működik. Krisztussal se így működik, hogy ugrunk egyet a sötétbe. Jó lesz, olyan szimpatikus a neve. Nem tudom, hogy ki ő, de rábízom magam. Ő lesz az első. Föladom érte az anyámat, apámat, mindenkit. Még az életemet, meg az álmaimat, meg minden. Megyek én, megyek. Nem lehet ilyen hebehúrgya módon. Ismerd meg. És itt Jézus erre a megismerésre sarkalja az embereket, erre a racionális gondolkodásra, eltöprengésre két példával. Mondja nekik ezt a két példát, amit itt olvastunk. Valaki, van egy gazdember, aki egy présházat akar építeni a szőlője közepére, meg van egy király, akit megtámadnak 20 000-rel, neki meg 10 000 katonája van. Mit csinálnak ezek az emberek? A gazda leül, gondolkozik, ennyi pénzem van, ennyibe kerül, meg tudom csinálni. Vagy csak félig jutok el, aztán utána mindenki kinevet majd, hogy elkezdtem, de nem tudom befejezni. Lehet, hogy vissza kell venni azt a házat, vagy présházat. Kicsit kisebbet kell, arra van pénz. Vagy valakit őt kölcsön kérhetek még pénzt, aki ad nekem, és akkor meg lesz. De mérlegel, oszt, szoroz. Ugyanúgy a király is. Nem megyek eszeveszett módon a háborúba. Fölmérem, hanem hát, ha azt látom, hogy kétszer annyian vannak, mint én, akkor békeküldöttséget küldök. Mind a két példával Jézus azt mondja, hogy racionálisan kell elgondolkoznatok. Rólam is, az igényemről is, és mérlegelnetek kell. Racionálisan mérlegelni kell. Ez megint egy olyan dolog, ami manapság kicsit idegenné vált az emberektől. Mert mindent érzelmi alapon döntünk el. Ez a 21. századi embernek az abszolút sajátossága. A reform, amikor volt a felvilágosodás, akkor az emberiség az értelmet állította a centrumba. Az ész. Mindenek fölött az ész. Aztán, mert az ész majd, mint egy Isten, megoldja a világ összes problémáit. A szociális problémákat, a béke lesz a világon. Az ész majd elhozza a fényes aranykort az emberiségnek. Az ész. Aztán jött a 20. század eleje, és egymás után jöttek a nagy katasztrófák. Kezdődött a Titanikkal, az adta ennek a racionalista hitnek az első nagy pofont, mikor elsüllyedt a jéghegytől a hatalmas hajó. Aminek rámázolták az oldalra, hogy nincs Isten. Akkor első világháború, ja, gazdasági világválság, ja, második világháború. Aztán a kommunizmus milliónyi halottja. Az ész megoldotta, ugye? És akkor az emberek azt mondták, elegünk volt az észből, jöjjenek az érzelmek. Eddig az észt istenítettük, mi jó megjártuk. Most jönnek az érzések. Most az érzéseket istenítjük, az érzéseket bálványozzuk. Minden az érzésről szól. Hogy érzed magad a templomba, otthon? Mit érzel ezzel kapcsolatban, homoszexualitással kapcsolatban, hogy az jó szerinted, vagy nem jó? Hogy érzed ezt az LMBTQ ügyet is, hogy, vagy az abortuszról is, hogy ilyen érzelmi alapon hozunk döntéseket, de az élet kisebb kérdéseibe is. Ahogy érzem. Jézussal kapcsolatban is nem kell gondolkozni, érezni kell, nem? Kis dicsi zene, kis hippi-hupi, aztán ó, de jó ez a Jézus, ó, a gyerekek. Oda vettem magam a karjaiba rögtön, hát szerelmes lettem bele. Úgy érzés alapon, nem tudok róla semmit, hogy a keresztje miért állt, meg hogy föltámadt, meg hogy hol van, meg hogy visszajön, meg mit fog még csinálni, nem tudok semmit, de belevetem magam a karjaiba, mert úgy érzem, hogy ez a Jézus, hát elolvadok tőle. Vannak ilyen szerelmes, dicsőítő énekek a világban. Azt hiszed, hogy valaki a szerelmes ének, egy fiú egy lánynak mondja, az kiderül, hogy nem. Jézusnak énekli állítólag. Érzések. Jézus nem azt mondta, hogy na, és akkor itt vagyok, és ha úgy érzitek esetleg, akkor jöjjetek. Hanem direkt ezt a másik dolgot mondja, hogy mérlegeljétek, mint a gazda. Az építkezés, meg a király a háborút. Mérlegeljétek, hogy mit csináltok. Én elmondtam, hogy mit kívánok tőletek. Üljetek le, van egy termékeny passzivitás. Amikor nem rohangáltok ide-oda, nem a mobiltelefonotokat nyomkodjátok, hanem leültök és mérlegeltek. Az eszeteket használjátok. Bocsánat. És megnézitek, hogy itt van egy mérleg, aminek az egyik serpenyőjében ott van, hogy élem én a magam világát, azt csinálok, amit akarok, mert abszolút szabad vagyok, élem világomat, majd megcsinálom ezt a sulit, aztán utána majd ez az állás lesz, meg ilyen karriert csinálok, mert így elálmodtam, meg elképzeltem magamnak. Ja, a serpenyőben még ott van az is, hogy meg fogok halni, bocsánat, meg az is, hogy Isten ítélőszék elé fogsz állni, meg az is, hogy utána elkárhozol. A mérleg másik serpenyőjében meg ott van Jézus. Ott van egy élet, ami tele lesz áldással, mert aki értem elhagyja ezt vagy azt, az nem a százannyit kap majd cserébe. Egy áldott élet lesz. Ott van aztán az, hogy ráadásul meg örök életet. Az is ott van. De ott vannak a nehézségek is, a kereszt, a szenvedés, a megvetés, a gúny. Az is ott van. És a mérlegelni kell. Ér nekem ennyit Jézus, vagy nem? Mérlegeljetek. Kell egy olyan élet, hogy megnyerek a világban minden, de a lelkembe kárt vallok, vagy nem biztos, hogy mindent megnyerek, de Krisztust megnyertem, és az örök életet megnyertem. És áldást nyertem a földi életemre. Melyiket választom? Mérlegeljétek, mondja Jézus. És tudjátok közben, hogy én mit akarok, én mit várok tőletek. Nos, ez egy olyan dolog, testvérek, amit a megtéréskor az embernek el kell határoznia, és el kell döntenie, és erre hívlak most is benneteket, hogy ezt döntsétek el, és határozzátok el mielőbb a szívetekben, a fiataloknak is mondom, meg az idősebbeknek is, mindnyájunknak szól ez. Fontoljátok meg alaposan ezt a jézusi mondást, mert ő most is így, hogy így mondjam, hátrafordul jelképesen, és ezt úgy oda mondja nekünk. Nem apró betűs rész, amit nem olvas el senki. Látok a lap alján, meg a lap túloldalán valahol, hogy nem, Jézus nem árult ilyen zsákba macskákat, meg nem akart manipulálni senkit. Nem mondott ilyet, hogy ha utánam jöttök, akkor egészségesek lesztek, pénzetek lesz, és sikeresek lesztek az életbe. Soha meg nem haltok. Nem mondott ilyet. Mást mondott. De azt nyíltan mondta. Azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az szeresse jobban minden családtagjánál, az engem önmagánál is jobban szeressen, a saját álmainál, terveinél, akaratánál, testénél, mindennél, egészségénél, mindennél jobban, és az legyen kész még az életénél is jobban szeretni engem. Ez a Krisztus követésnek az ára, és én, aki ezen az úton járok, vagy legalábbis igyekszek, azt mondom nektek, hogy ez megéri. Ez egy jó döntés. Döntsetek Krisztus mellett. Térjetek meg. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy akkor is ott hátrafordultál, és mondtad ezeket a kemény szavakat, provokatív szavakat a tieidnek, akik talán úgy gondolták, hogy ez az egész Krisztus követés, ez nem is olyan sokba kerül, ez olcsó dolog. És te láttad ezt, hogy milyen tévhitben ringatják magukat, mert így nem lehet téged követni. Ez így nem Krisztus követés, ez nem keresztjén élet. Ez szenzációkeresés, vagy jó érzéseknek a hajszolása, de ez nem keresztjén élet. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy milyen a keresztjén élet, milyen a te követésed. Áldunk téged ezekért a kritériumokért, ezekért a feltételekért, ezekért a dolgokért, amiket kimondtál leplezetlenül. És áldunk azért, hogy megvallottad és bevallottad azt nyíltan, hogy te abszolút első akarsz lenni a követőid életében. És értjük már, hogy ez az igének az abszolút elsőségét jelenti a mi számunkra. Azzal együtt vagy te az első, abban vagy te az első, hogy meghajlunk az írás előtt. Köszönjük te néked, hogy minden kérdésbe erre hívsz minket, minden hitbeli kérdésbe, értelmi, érzelmi kérdésbe, minden etikai kérdésben, hogy hajoljunk meg a te igéd előtt, és legyünk így elkötelezetten a te követőiddé. Kérünk, hogyha nem történt meg, akkor végezd el a szívünkben, hogy ez így legyen, és ha megtörtént már, akkor segíts megújulnunk ebben a követésben, és segíts, hogy ne akarjuk lejjebb szorítani azt a mércét, amit te föltettél valahova. Segíts, hogy lelkeddel bátorítva bennünket tudjunk ezen az úton járni, és ezen megmaradni, akár idős emberként, akár fiatalként, vállalva mindazt, ami ezzel jár, ezzel az elkötelezett, előtted meghajló, és érted mindent odaadó mentalitásért, szívért. Segíts bennünket, Urunk, hogy így kövessünk téged. Áldunk azért, hogy ma is így szóltál hozzánk az igédből, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Rád bízzuk a gyülekezetünket, kicsinyeit, nagyjait, betegeinket, erősítsd őket, vonn magadhoz a szívüket. Imádkozunk a fiatalokért, akik számos gyülekezetből jöttek, áld meg az ő otthonaikat, a gyülekezeteiket, és áld meg még a délutánunkat is. A beszélgetést most délelőtt, az imaközösségeinket, délutáni programunkat is. Köszönjük néked, hogy egyáltalán ez az egész nap és napok létrejöhettek, hogy itt együtt lehettünk. Köszönjük a gyülekezetnek is a támogatását. Köszönjük néked, hogy mindent te intéztél, és intéz tovább is mindent. Rád bízzuk, Urunk, a jövő hetünket is. Kérünk, hogy vezérelj bennünket az örökké valóság útján. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt mondom az Úrnak, feletted való jóm nincsen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a bibliaóránkat kedden megtartjuk, erre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. Hétfőn is lesz most már óránk, tehát ifjúsági óra hétfői megszokott időben, este 7 órakor lesz. Köszönöm a testvéreknek, a gyülekezet tagjainak a segítséget, amivel a csendes napok mögé állottak. Legyen az sütemény, vagy konyhai szolgálat, vagy szállítmányozás, most Zsombóra megyünk majd délután, vagy étel, italról való gondoskodás, ahogy azt ma is majd átéljük, vagy hangosítás, erősítés, vagy bármi, amit a testvérek hozzátettek ehhez a napokhoz, vagy anyagi adományok, amikkel lehetővé tették ennek a lebonyolítását. Köszönjünk minden támogatást. Legfőképpen azt köszönjük, ha imádkoztak ezért a rendezvényért, és az itt ide jövő fiatalokért, és az itt lévőkért. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.